Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erről megkérdezte tőlük. Sok jó tettet vittem végbe köztetek atyám nevében. Melyik jó cselekedetért akartok megkövezni engem? A zsidók ezt válaszolták. Nem a jó cselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus ezt felelte. A Szentírásban nem de ez áll. Én mondottam, Istenek vagytok. Ha már azokat is Isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt, és az írás nem veszítheti érvényét, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, káromkodón? Mert azt mondtam, hogy Isten fia vagyok. Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem. De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek. Az Atya én bennem van, és én az Atyában. Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek. János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult. És sokan hittek Jézusban. Ezek az evangélium igéi.
Szentlélek, Úristen, add szívünkbe az imádság lelkét, hogy kéréseinkkel, örömeinkkel, dicsőítésünkkel téged dicsérjünk, egyre közelebb kerüljünk hozzád, és megértsük azt az utat, amelyre meghívtál minket. Amen. Krisztusban, kedves testvérek, lelki gyakorlatunk második napján az imádságról szeretnék beszélni. Második János Pál pápa mondja 1986-ban Assisi városába, ahol összehívja minden vallásnak a képviselőit, hogy bármelyik ember, bárhol is él a világon, bármit is, bármelyik valláshoz vagy egyházhoz tartozik, minden embert a Szentlélek indít az imádságra. És bennünket is a Szentlélek hív meg arra, hogy keresztet vessünk, arra, hogy most itt legyünk a templomban. A Szentlélek hívására válaszolunk az imádságunkkal. Sokan gondolkoztak azon, hogy mi az, ami megkülönbözteti az állatot az embertől, és mindenféle dolgot találtak, hogy az egyik, hogy az ember használ nyelvet, és tud beszélni. És aztán elkezdték kutatni, hogy az állatoknak is van valami kifejező eszközük, lehet, hogy másmilyen, és nem érthető, de mégiscsak megvan. Aztán hogy az ember használ eszközöket, ugye, és aztán találtunk különböző állatfajokat, akik szintén használnak eszközök, akkor a ruha, ugye, hogy az ember ruhát hord, az állatok nem hordanak, aztán ugye látjuk az utcán, hogy egyre több állatra raknak ruhát. És azt mondjuk, hogy az egyik legkülönlegesebb dolog az imádságnak a képessége. Erre csak az ember képes. Csak mi tudunk imádkozni, csak mi tudjuk az Istent megszólítani. Ez egy nagyon egyedülálló dolog. Ha számítógépes nyelven fogalmazzuk meg, akkor az Isten és az ember kompatibilis. Azt jelenti, hogy képes kapcsolatra, képes egymásra hangolódni, képes megérteni, képes kommunikálni egymással. Sokszor, ugye, amikor az embernek a megváltottságáról beszélünk, akkor ott van a paradicsomi kép, hogy az ember és a Isten az Édenkertbe együtt vannak, ott jár kell közöttük. És amikor elkövetik a bűnt, akkor ez a kapcsolat széttörik, megszakad. Ha modernül fogalmazzuk, akkor offline állapotba kerül. És akkor a megváltásban válik újra teljessé, lesz az ember újra képes arra, hogy Isten felé forduljon. A megváltásban tudjuk újra megszólítani a mennyei atyánkat, kérni az ő szeretetét, kegyelmeit, áldását az életünkre. Tudjuk elmondani azt, ami bennünk van, ami a szívünket mondja. Nagyon érdekes a Bibliát olvasni, hogy az Ószövetségben az emberek hogyan imádkoztak, Dávid királynak az imádságait, a zsoltárokat végigolvasni, vagy a Mózesnek az imáját, amikor hálát ad az Istennek. És aztán az Új Szövetségben látjuk, hogy Jézus nagyon sokszor imádkozik. Az egyik modern szerző úgy fogalmazta meg, hogy jön néhány ember és keresi Jézust, hogy merre felé van, és az apostolok mondják, hogy hát már megint imádkozik. És tudjuk azt, hogy tényleg néha, amíg az apostolok lefeküdtek aludni, addig Jézus korán reggel fölkelt, és kilopózott a hegyre, és ott elkezdett imádkozni. És tudjuk azt, hogy nagyon sokszor, amikor tanított és gyógyított, akkor az apostolok elindultak, de ő még elment, és még mindig imádkozott. Tudjuk azt, hogy az utolsó vacsora után az apostolok hát leginkább aludni akartak. Még Péter, János, Jakab is, akiket közel hívott magához, hogy együtt imádkozzon velük, ők is elalszanak. De Jézus ott imádkozik. De magán a kereszten is imádkozik a bűnösért, a latorért, azokért, akik őt bántották, akik őt halálra ítélték és megölték. Az imádság, hát ugye, ha Jézusnak a példáját látjuk, akkor többféle oldalról tudjuk megközelíteni. Az egyik az, hogy rá kell szánni az időt, időt kell szakítani. Az nem biztos, hogy jó, hogyha naponta van egy fél percünk az imádságra. Hosszabb idő kell neki. A másik az, hogy biztos, hogy Jézus örömét lelte az imádságban. Hogy amikor elment a hegyre, és ott az egész éjszakát átimádkozta, akkor ezt azért tette, hogy újra feltöltődjön, hogy újra folytathassa azt a megváltó tevékenységet. És érdekes, hogy kéri Pétert, János, Jakabot, hogy ti is imádkozzatok velem együtt. Vagyis, hogy az imádság nem egy egyéni dolog, hogy én majd megyek és átimádkozom az egész éjszakát, hanem kellenek társak, hogy együtt imádkozzunk, ne legyünk egyedül. Az imádságban mi egyre közelebb kerülünk az Istenhez. Egy út, amikor megismerjük önmagunkat, és megismerjük az Istent. A mai ember rengeteg időt tölt az önismerettel, különböző nagyon bonyolult módszereket gyártanak arra, hogy hogyan tudjuk magunkat megismerni. Az imádság az a pillanat, amikor az ember meglátja önmagát Isten szemébe. És amikor ez megtörténik, akkor olyannak látjuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Ott már nincsen álca, ott már nincsen mindenféle kence-fice, hogy fiatalabbnak tűnjünk, vagy másnak tűnjünk. Olyanok leszünk, mint amilyenek vagyunk. Jó Isten meghív bennünket, hogy imádkozzunk. És néha nagyon jó imádkozni. És néha kemény az imádság, küzdelmes az imádság. Emlékszem, hogy amikor kint jártam Szentföldön, akkor végigjártuk azokat a városokat, ahol Jézus annak idején tanított, és amikor bementünk Kafarnaumba, vagy Betlehembe, Názáretbe, ugye a Tábor hegyére fölmásztunk, a Nyolc Boldogság hegyén voltunk, nagyon jó volt imádkozni. Az ember a szentmisében nem kellett hosszan elmélkedni, hogy miről is legyen szó, és milyen, hanem szinte a kövek, amik ott voltak, beszéltek helyettünk, és az az élmény, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt erre a hegyre jött föl tanítványaival, és ott imádkozott, és ott valami változás történt. Meséli az egyik ismerősöm, hogy annak idején, hát ő kórházba dolgozott, és nem szabadott templomba járnia. És volt egy kollégája, akivel egy lakásban lakott, és időnként mégis, ha megtehette, akkor elment a templomba. És ott részt vett a szentmisén, ott imádkozott. És amikor hazaért, akkor a kollégája mindig ránézett, és azt mondta, hogy na, ma megint a templomba voltál. És akkor honnan jöttél rá? Megfigyelted? Azt mondja, hogy nem, mert sugárzol az örömtől. Amikor az ember Isten közelébe kerül, akkor ezt az örömöt meg tudja élni az életébe. Akkor ez az öröm átsugárzik rajta. Ahogy Jézus emberségén keresztül megjelenik az Isten dicsősége a Táborhegyen, a színeváltozáskor. És az apostolok megérzik azt, hogy jó nekünk itt lennünk. Építsünk itt három sátrat, maradjunk itt. Megérzik ezt a dicsőséget, és vágynak arra, hogy ez megmaradjon. Sok számítógépen van egy ilyen gomb, de akár a videón, meg a DVD-n is, hogy ez a pauze, ez a leállítás, hogy jó lenne, hogyha fel tudjuk idézni azokat az imádság emlékeinket, amikor szívünk szerint megnyomnánk azt a gombot, hogy most. Ha ez a pillanat most örökké tartana, akkor én nagyon-nagyon boldog tudnék lenni. Ezek olyan erőt adó pillanatok tudnak lenni. Gondolkoztam sokat, hogy miért kellett Péternek, Jánosnak, Jakabnak fölmenni a színeváltozás hegyére. Valószínűleg azért, hogy ott megerősödjenek. Az az ima élmény átformálja őket, átalakítja őket úgy, hogy onnantól kezdve János már csak úgy tekint a keresztre, hogy itt Jézus megdicsőül, és nem szenved. Nem a szenvedését látja, hanem a dicsőségét látja. Néha, amikor gyóntatószékbe ülök, bejön valaki, és azt mondja, hogy Atya, én annyit szoktam imádkozni. Akkor nekem az az élményem, hogy ez az ember nem tud imádkozni, és valami baj van vele. Ha valaki azt mondja, hogy olyan sokat szokott, meg annyit szokott imádkozni, valami nem stimmel. Úgy kell mindig imádkoznunk, hogy amikor befejezzük, akkor azt érezzük, hogy még kellene. De jó volt ez, és de kár, hogy így elrepült az idő, és olyan szívesen folytatnám még az imádságot. Hogyha valaki már annyit imádkozik, vagy olyan sokat imádkozik, akkor valamit nagyon rosszul csinál. Akkor ott nem az Istenre figyel, hanem saját magára. Akkor ott úgy szokták mondani, hogy a köldökét nézi, és önvizsgálatot tart meg, nem tudom milyen dolgokba merül el. Ahelyett, hogy az imádság tényleg a feltöltődésnek a helye lenne, az Istennel való találkozásnak a helye lenne. Valami más történik benne, ami lehet, hogy fontos, de mégse az imádságnak a feladata. Meg kell tanulnunk örömmel imádkozni. Vágyni arra, hogy imádkozhassunk. Egyszer valaki mondta, hogy úgy szégyelli magát, amikor elmegy a templom mellett, és hát keresztet kéne vetnie, de hát ő nem mer keresztet vetni, mert mit szólnak hozzá a többiek? És lehet, hogy annak az embernek még nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie a hitben, növekednie, hogy örömmel tudjon keresztet vetni, és vágyjon arra, hogy de jó, most felszálltam a 14-es villamosra, és most ugye a Leheltéri templom, utána ott a Béketér, hát a rokolya az ott van bent valahol a házak között, de ott van nem messze ugye a Újpesten a főplébánia, hát hányszor vethetünk keresztet, míg ezen a rövid útvonalon végig megyünk, hányszor dicsérhetjük az Istent. És vágyni arra, hogy kimondhassam a Szent Háromságos Egyisten nevét a keresztvetésben. Magamra rajzolhassam Krisztusnak a jelét. És ezt ne szégyelve, hogy a többiek ne lássák, egy kicsit eltakarva az arcomat, és csak ilyen nagyon kicsit, mintha csak az orromat vakarnám meg, hanem ezt úgy megtenni, hogy akik ránk néznek, azok érezzék meg, hogy ez az ember hívő. Ennek az embernek nem egy képmutatásként, és nem körbenéz közben, hogy ti hitetlenek, lássátok, én keresztet vetek, hanem úgy mondja ki a Szent Háromságos Egyisten nevét, hogy ezt tényleg szeretettel mondja ki. De akár, ha csak reggel fölkelünk, és elkezdjük a napunkat, akkor a keresztvetéssel kezdjük el. Nagyon szép gesztus a szerzeteseknél, illetve hát a zsolozsmát imádkozó papságnál és a híveknél, hogy az első mozdulat az ajkunkra való keresztrajzolás. És azt mondja, hogy nyisd meg, Uram, ajkamat, idézi ezzel a Zsoltárt. Nyisd meg, Uram, ajkamat. Sokszor megkérdezem a lelki gyakorlatozóktól, hogy na és hogy szokták kezdeni a napot? Mi volt az mai napnak az első mondata? És hát a házaspárok azt mondják, hogy drágám, van kávé? Vagy nem tudom, hogy is. Megint reggel van. Hagyhattál volna még aludni. Mennyivel szebb, az első hangosan kimondott mondat, az, hogy nyisd meg, Uram, ajkamat. És ha már ezzel kezdtem a napomat, akkor milyen csodálatos nap lehet. Az Isten nyitotta meg a számat, az Isten dicsőségére nyitotta meg, akkor én a mai nap milyen szépen tudom ezt megélni. Mennyire tudom megélni Istennek a szeretetét. Tanulnunk kell imádkozni. Mert amíg élünk, változik az életünk, változik a hitünk. Fura lenne, hogyha mondjuk 80 évesen még mindig a pólyás vagy a babakori ruháinkba járnánk. Ugye azokat kinőjük, másokat kell venni, és másképp kell öltözni. Ugyanígy vagyunk az imádsággal is. Nagyon szép imádságok vannak gyerekkorban, és nagyon fura az, ha valaki még 80 évesen, hát jó, hát kivéve, hogyha annyira le van épülve, hogy már nem tud másra emlékezni, de csak azt az egy imát tudja. Ahogy elkezdünk felnőttekké válni, idősebbekké válni, ahogy elkezdünk változni, úgy az imádságunknak is változni kell, és keresni kell a módját. Kisgyerekeknél nagyon fontos ezek a kötött imádságok. Egyszerű, rövid, verses imák, amikbe elmondják a kéréseiket, elmondják, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, egész éjjel vigyázz rám. Talán eszünkbe jut, hogy gyerekkorunkban ezt imádkoztuk. És ezek a kisgyerekek életében nagyon mélyen belevésődnek. És egy édesanya mesélte, hogy este ugye lefektette a kisgyerekét, kis keresztet rajzott homlokára, adott neki egy jó étpuszit, betakarta, leoltotta a lámpát, kicsit várt az ajtóba, hogy kell, és aztán megnyugodott, hogy most már aludni fog, és egy hatalmas ordítást hallott, hogy anya! És vissza kellett rohannia a szobába, és hogy mi történt? És azt mondja, hát elfelejtettük az imát. Ugye ez nagyon fontos, hát akkor nem lehet elaludni rendesen, annak meg kell lennie, annak sorrendben, és akkor újra el kellett imádkozni, és akkor újra megkapta a jó étpuszit, meg a kis keresztet, akkor újra le kellett kapcsolni a lámpát, és akkor már tudott aludni nyugodtan. Nem lehet, kimaradjon. És olyan szép ennek a kisgyereknek az élete, hogy őt így nevelték. És nem az volt az este az utolsó mondata, hogy kisfiam, ragd le a mobiltelefonodat, és kapcsolt ki az internetet, hanem az volt, hogy jó ét, kisfiam, és egy kis keresztet kapott a homlokára, és így kezdett el, így fejezte be a napját, így adott hálát az Istennek. Kisgyerekként ez így van. És aztán picit nagyobbak leszünk, és akkor egyre jobban nyílik az értelmünk, egyre személyesebbé válik az Isten kapcsolatunk. Megpróbálunk megszólítani az Istent, saját szavainkkal beszélni. Nagyon fontos, hogy el tudjuk mondani azt, ami a lelkünkben van. Sokszor vannak örömeink, és olyan jó ezt megosztani. Mesélte az egyik atya, hogy a gyónásoknál mindig kérte a gyónókat, hogy ne csak a bűneiket sorolják föl, hanem mondják el az örömeiket is. Amikben sikerült jobbanak lenniük, amikben sikerült megélniük nagyobb örömmel azt a napot. És az egyik gyónó, miután felsorolta a bűneit, akkor csillogó szemekkel azt mondta, egyébként kisgyerek volt, hogy atya, most mondhatom a jókat. Próbálj csak meg egyszer, hogy összeszedni a jó dolgokat, amik velünk történtek. Volt egy atya, aki azt adta lelki gyakorlatnak, vagy egy lelki gyermekének, hogy 20 jó tettet, vagy 20 jó dolgot szedjen össze naponta. És akkor esténként, az estéma után neki kellett állni, és végig gondolni, hogy mi az, ami jó volt a mai nap, aminek én örültem a mai nap. Ezt meghallottam, akkor én is megpróbáltam ezt végig gondolni, és összeszedni a jó dolgokat, hogy milyen jó örömök éltek aznap, és volt olyan, hogy vártam, hogy végre este legyen, és nekiállhassak, mert nagyon jó dolog összeszedni azt az örömöt, ami aznap megvolt. És lehet, hogy ezek apróságok, egy jó beszélgetés, egy naplemente, egy kedves szó, egy régi baráttal való találkozás, egy finom étel, egy... mondjuk azt, az ember megtalálja az zokniának a párját, vagy bármilyen apróság lehet, ami öröm az életünkbe, de ezek az örömök erőt tudnak adni. És ezt meg is tudjuk köszönni a jó Istennek, hogy ezekben az örömökben úgy alkotott bennünket, úgy gyúrt össze bennünket, hogy tudunk örülni. Milyen borzalmas lenne az életünk, hogyha képtelenek lennénk az örömre. Mindig csak baj és nehézség és bosszúság lenne, és akkor alig várnánk, hogy vége legyen a napnak, és jaj, de jó lenne már meghalni, mert annyira borzalmas ez az egész élet. De jó Isten olyannak alkotott minket, hogy tudunk örülni. Nagyon szeretem ezt az április elejé időszakot. Nem tudom, hogy hány virágzó fát láttak a mai nap. Hány madarat hallottak csicseregni. És ezek annyira szépé teszik, még ezt a belvárosi részt is. Vannak közöttünk, vannak fák, vannak növények, vannak madarak, és ezek a hosszú hallgatás után, most a tavasszal köszöntik a jó Istent. Lehetne úgy mondani, hogy hát ezek is imádkoznak, de minket hálára tudnak indítani. És aztán biztos, hogy minden nap vannak nehézségeink és bajaink, problémáink. És az esti imádságban ezeket megoszthatjuk a jó Istennel. Uram, én ma ezért küzdöttem a mai nap, és én elbuktam, és nagyon szégyellem magam. Vagy ez volt a nehézségem, és a te erőd nélkül ezt nem sikerült volna elviselnem, és köszönöm, hogy mellettem álltál ebben a helyzetben, ebben a küzdelemben. és aztán tudjuk dicsőíteni is az Istent. Jó, hogyha, hát ez így most életkortól függetlenül, ezt meg tudjuk őrizni magunkba. Hogy amikor befejezzük a napunkat, akkor hát sokan vannak úgy, hogy hát akkor imádkozok, és előveszem a rózsafűzért, és akkor kvázi mondjuk Frontin helyett elkezdi mondani, és akkor, vagy Seduxen helyett, és akkor a 12. tizednek a 36. szeménél már elalszik. Ugye nem erre való a rózsafűzér. Természetesen jobb, mint hogyha mondjuk a sarkokat számolnánk, vagy a bárányokat, vagy a, nem tudom, a krimiket néznénk a tévébe, de olyan jó lenne, hogyha ahogy az ágyunkat meg szoktuk vetni magunknak, megigazítjuk a lepedőt, a párnát, ugye összeállítjuk, hogy kényelmes legyen benne az alvás, ugyanúgy a lelkünket is előkészítenénk, és hálát adnánk a jókért. Ha valami nehézségünk volt, akkor ahhoz kérnénk Isten segítségét, és hogyha valakit megbántottunk, vagy bennünket bántottak meg, akkor kérjük annak az embernek a bocsánatát, vagy mi bocsássunk meg annak az embernek. Este még gondolatban, de ha találkozunk vele, akkor majd személyesen is mondjuk el neki, hogy nem haragszunk rá. Olyan nehéz hordani a haragot magunkba, és el tudja csúfítani az embernek a lelkét. Lehet, hogy csak egy emberre haragszunk, de az az egy harag, az tönkreteheti az egész életünket. Azt szedhetjük a gyógyszereket, életfogytiglan, fizethetjük a patikust, meg az orvost is, hogy őknek is meg kell élni valamiből. Mennyivel egyszerűbb lenne megbocsájtani? De olyan jó szeretünk hozzá ragaszkodni, mert nehéz az a megbocsájtás. Tudunk saját szavainkkal imádkozni, de tudunk például a Bibliából is imádkozni. Nem merem feltenni a kérdést, hogy kinek van otthon Bibliája, remélem, hogy mindenkinek van. És bízok benne, hogy nem csak a polcon és ott porosodik, hanem időnként kézbe szoktuk venni. Nem csak karácsonykor, meg húsvétkor, hogy leporoljuk, vagy felolvassuk a Jézusnak a szenvedés történetét, vagy a Jézus születés történetét, hanem talán picit gyakrabban is kézbe vesszük. Olyan jó kinyitni és tanácsot kérni tőle, olvasni Istennek az üzenetét. Sokan vannak, akik, amikor osztogatják ezeket az ingyenes újságokat, akkor rögtön kinyitják a képregénynél, vagy a horoszkópnál, és akkor végigolvassák, és látják azt, hogy valaki kitalálta, hogy ha én ekkor születtem, akkor velem ez fog történni, és akkor úgy örülnek, vagy várják, hogy hú, hát akkor most sok pénzt fogok keresni, vagy most újra szerelmes leszek, vagy nem tudom, milyen ötleteket írnak ezek az emberek ott, akik ezt megírják. Egyik ismerősöm mesélte, hogy újságnál dolgozott, és hát akitől vették, az megbetegedett, és nem készült el időbe, és akkor neki kellett leírnia ezeket, és hát elég nagy fantáziája volt, nagyon jó dolgokat írt az embereknek, és biztos, hogy nagy örömmel olvasták, hogy milyen sok jó fog velük történni. Ugye hát, hogyha rosszakat írt volna, akkor nem biztos, hogy annyira olvasták volna. De hát, hogyha egy ilyet el tud olvasni az ember, és még sokan még ebbe is hisznek, hát akkor mennyivel inkább a Biblia, Istennek a szava? El tudjuk olvasni. Zsoltárok könyvét. Olyan csodálatos a zsoltárokat olvasni. Volt egy atya, amikor felszentelték papnak, akkor minden héten kiolvasta az új szövetséget. Hétfőn elkezdte, Máté evangélium, első fejezet, egyes vers, és akkor csütörtök péntekre eljutott a jelenések könyvére. Lehet azt mondani, hogy ez egy teljesen ilyen fölösleges dolog, de hogyha jobban megnézzük, nagyon jó dolog, mert maga a Szentírásnak a szava szinte saját szókincséjévé vált. Hogyha valami nehézség vagy baj volt vele, akkor azonnal a Bibliából jutott eszébe egy részlet, azonnal Jézusnak a szavai vésődtek bele, és így tudott válaszolni. Olyan jó lenne letörölni azt a sok, hát mondjuk úgy tévébe látott ocsmányságot, különböző könyvekben leírt őrültséget, és a Bibliával feltölteni ezeket a részeket, azt hiszem, hogy sokkal a jobb emberekké válnánk, sokkal a nagyobb szeretettel tudnánk élni az életünket. Vannak családi imádságok. Mindnyájunknak van egy családja, ahonnan jöttünk, és még a legnagyobb üldözések alatt is a családokon belül az imádságok megmaradtak, vagy csak elrejtve, de jelen voltak. És ez olyan értékes, olyan nagy kincs, hogy a mi családunk így szokott imádkozni. És természetesen mindig vannak újabb és újabb lehetőségek, amiket rá kell, meg kell találni. Egyik család mesélte, hogy mindig imádkozták az adventi időszakban a különböző énekeket és szentírási szakaszokat a Adorémuszból az adventi koszorú mellett, és hogy Nagybőjben meg nem volt ilyen. És akkor az apuka vett 40 darab mécsest, és keresztalakba kirakta. És minden nap egyel több mécsest gyújthattak meg, ugye a gyerekek nagyon szerettek meggyújtani a mécseseket, segített nekik az apukájuk, és akkor egy-egy ilyen adventi, vagy bocsánat, nagybőjt éneket a keresztfához megyek, vagy keresztények sírjatok, elénekeltek közösen. Olyan szép szövegük van, olyan szép dalamuk van ezeknek az énekeknek, annyi mondani valójuk van, ha nem csak mindig az első verszakot énekeljük, természetesen a misében néha nem fér bele több, első, maximum a második verszak még azt ugye elmondjuk, de végénekelni egyszer a negyedik, ötödik, hatodik verszakokkal olyan sok tanítás és bíztatás van bennük. Olyan szépen tárják elénk Krisztusnak a szenvedését. Nagyon nagy érték ez a családon belül végzett imádság. Aztán vannak olyan imádságok, amelyek jóval nehezebbek, amelyek mondjuk úgy, hogy már a haladóknak valók. És hát ide tartozik a rózsafűzér, ide tartozik a Jézus ima. A rózsafűzér egy olyan imádság, amelyben elsősorban már nem a gondolatainkkal és az érzelmeinkkel imádkozunk, hanem Isten elé helyezzük magunkat. Megpróbáljuk befogadni azokat a titkokat, amelyekre egy rózsafűzér tanít bennünket. Megpróbáljuk Istent az életünk középpontjává tenni. Sokan a rózsafűzért rosszul használják. Hát mondjuk arról nem kell beszélni, hogy hány autóban lógott középen a tükrön, vagy hányan használják úgy a nyakukba akasztva, vagy a kezükre fölcsavarva, de nem veszik kezükbe, és nem imádkozzák el. Egyik ilyen érdekes olvasmányom, tapasztalatom volt, amikor a lurdi jelenéseket olvastam, és ez a kislány Bernadett megijedt ettől az egész dologtól, hogy mi ez a fény, és belenyúlt a kötény zsebébe, és ott volt az olvasója, és elkezdte mondani a rózsafűzért. Hát most, kedves anyukák, nagymamák, hogyha találkoznak a lányukkal, unokájukkal, csak kérdezzék meg, hogy van nálad rózsafűzér? Hát azt hiszem, nagyon kevés az, akinél lenne. De pedig nem is volt olyan régen, ugye ez 1854, csak 163-4 év telt el azóta, és így elkopott volna a rózsafűzér jelentése, így kikopott volna az életünkből. Olyan nagy imádság, annyi kincset, annyi értéket tartalmaz. Aztán ugye van a Jézus ima, a hészük azt a ima mód, ahogy szokták mondani. A keleti szerzetesek imádkozták ezt. Annak idején, ahogy imádkoztak, keresték azt az imamódot, ami tényleg Istennek tetsző. És a Szentírásban találtak egy mondatot, a két vak koldusnak a mondatát, akik kiabálnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam bűnösöm. És aztán rá is szólnak a többiek, hogy hagyjátok abba, ne zavarjátok Jézust, a mestert. Talán az, akik ott voltak, nem hittek abban, hogy Jézus meggyógyítja őket, tud a vaknak látást adni. De ezek a vakok nem adják föl, tovább kiabálják, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És aztán Jézus int nekik, szól nekik, hogy hívjátok ide őket, és visszaadja nekik a látásukat. Látjuk, hogy ezt az imát Jézus meghallgatja, teljesíti azt a kérést, amivel ez a két vakember fordul Jézushoz. Jézusnak ez az imádság tetszik. És akkor ezek a keleti szerzetesek elkezdték ezt imádkozni. Volt úgy, hogy Jézus Dávid fia, vagy kiegészítették, Jézus Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. Volt, hogy lerövidítették, hogy Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. És sokfajta módon mondták, és ezt megpróbálták a lélegzetvételre mondani, hogy beszívják a levegőt, azt mondták, hogy Jézus Krisztus kilégzésnél könyörülj rajtam. És ezt elmondani naponta mondjuk 5000-szer, 10000-szer, 15000-szer, szinte úgy, hogy folyamatossá váljon. Egy görög katolikus atyáról mesélték, hogy valami vakbél problémája volt, meg kellett műteni, és amikor elaltatták, akkor műtét közben mozgott a szája. És nem értette az orvos, hogy mi történik, és amikor magához tért, akkor megkérdezte, hogy hát magának egész műtét alatt mozgott a szája. Mondta, hogy természetesen, hát egész végig imádkozott. Annyira belevésődött ez az imádság, hogy még álmában is ezt az imádságot mondta. Vannak szavak, amelyek mondjuk úgy, hogy kellemetlenek és rosszak. Hogyha iskolásoknak elkezdem sorolni a dolgozatot, vagy a matek, fizika, kémia, hát akkor elég sokan úgy ingerültek lesznek, hogy hát most már hétvége van, ne beszéljünk, most legalább két napig nem akarnak erről hallani. Ha egy felnőttnek elkezdem mondani a politikusoknak a neveit, hát akkor mindig van egy-két politikus, akire dühös vagyunk, hogy hát ez miért ilyen, meg a szavaz, olyan nagy gazember, hogy hát nem is érdemes róla beszélni. És ahogy őket emlegetjük, vannak köztük olyanok, akikre talán büszkék vagyunk, akiknek örülünk, akiknek jó kimondani a nevét, vannak olyanok, akiknek nem jó. Hát azt hiszem, hogy beszélhetünk nagyon sokszor úgy, hogy olyan szavakat mondunk, amik tönkretesznek bennünket, amelyek hátráltatnak bennünket, amelyek elfordítanak Istentől. De beszélhetünk úgy is, hogy ezek a szavak erőt adjanak nekünk. Ezek a szavak megváltoztassák az életünket. És az egyik legerősebb Jézusnak a neve. És amikor Jézus nevével imádkozunk, akkor nagyon közel tudunk kerülni a mennyei atyához. Lassan véget ér lelki gyakorlatunk második napjának az elmélkedése. Az első nap arra hívtam a jelenlevőket, hogy kapcsolják ki a tévét, a rádiót, és ne politizáljanak, ne olvassanak egyéb dolgokat. Hagyják, hogy az beszédnek, az evangéliumnak a szavai megérintsék a szívüket. A mai beszédben arra hívom a jelenlevőket, hogy egy lépést tegyünk az Isten felé, az imádságban. Változtassunk egy apróságot. Nem kell holnaptól teljesen másképp imádkoznunk, hanem keresni, hogy a mai nap én miben akarok megváltozni, miben akarok másképpen imádkozni. Lehet, hogy ez csak annyi, hogy odafigyelek a keresztvetésre. Lehet, hogy annyi, hogy amikor a rózsafűzért imádkozom, akkor letérdelek, és úgy mondom. Sokan mondják azt, hogy atya, elkezdtem mondani a rózsafűzért, és aztán a harmadik üdvözlénynél, mert azt vettem észre, hogy a mi atyánkkal fejezem be a dolgokat. Hát igen, van ilyen, hogy az ember fáradt, de hát akkor az valahogy más. Nem imádság, hanem valami más dolog. És olyan jó úgy imádkozni, hogy én akkor az teljesen oda tudok figyelni arra az imádságra. És hogyha az ember mondjuk letérdel, akkor könnyebb. Hogyha nem térdelek le, hanem mondjuk lefekszem az ágyba, hát akkor ne csodálkozzak azon, hogy előbb-utóbb elalszom. Aztán, ha ezek már megvannak, akkor keressetek egy másik dolgot, hogy hogyan is tudnám jobban megélni az imádságot. Tudjuk azt, hogy sok olyan ember van, aki elimádkozza minden nap a rózsafűzért. Elmondja a három vagy a négy rózsafűzért. És hogy hát én elmondom. És hogyha nem, akkor valamit azért tehetek érte. Aztán lehet, hogy csak azt teszem, hogy ugyanúgy imádkozom, mint eddig, de megpróbálom Jézus nevét nagyon nagy szeretettel kimondani. Nem úgy, mint ha azt, nem tudom, a közlekedésről beszélnék, meg az időjárásról, hanem mint a szerelmes, aki a kedvesének a nevét akarja kimondani. És amikor kimondja, akkor szinte belepirul ebbe a szóba is, és megdobban a szíve. Nyéri Szent Fülöpöt talán sokan ismerik, ugye csináltak róla egy filmet, a Legyetek jók, ha tudtok, aztán más filmeket is csináltak róla, viszont ő, amikor a szentmisét bemutatta, akkor átváltoztatás után volt külön engedélye Rómából, megállt, és egy fél óráig csendben nézte Jézust. És amikor Jézus nevét kimondta, akkor akkorát dobbant a szíve, hogy a mellette lévők meghallották. Olyan jó lenne így beszélni Jézusról, így kimondani az imádságban az ő nevét, nem mint egy megszokott nevet, hanem ezzel a végtelen tisztelettel és szeretettel. Változtassuk meg az imádságunkat. A mai nap az esti imában keresünk egy apró dolgot, amiben előrébb tudunk lépni. Változtassunk a megszokásokon, hogy nagyobb örömmel tudjuk megszólítani a mindenható Istent. Amen.